Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A lelkiismereti szabadság fontosságáról beszélt a pápa az olasz gyógyszerészeknek. Boldoggá avatják első János Pál pápát. Pápai üzenet a Rio de Janeiro-i Krisztus szobor felavatásának 90. évfordulójára. Szolgálat. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 29. vasárnapra. A lelkiismereti szabadság fontosságáról beszélt a pápa az olasz gyógyszerészeknek. Csütörtökön délben találkozott a pápa az olasz kórházi gyógyszerészeti társaság tagjaival. Az élet védelméről, az etikai kötelességekről, a lelkiismereti szabadság védelméről szólt nekik, és újra elítélte az abortusz gyakorlatát. Római kongresszusok alkalmával fogadta a Szent Atya a Vatikánban a gyógyszerészeket. Szolgálat, szakmai hozzáértés és etika, ezt a három alapszempontot elemezte hozzájuk intézett beszédében. A pápa hangsúlyozta a közegészségügy jelentőségét, mint az ország közös java és társadalmi fejlődésének kulcsát. A pandémia megváltoztatta az egészségügy szerveződését. Az abortusz pedig nem megoldás, hanem gyilkosság, mutatott rá újra Ferenc pápa.
La prima la prendo dalla figura dell'albergatore nella parabola del buon samaritano.
Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből a fogadós alakját emelte ki a gyógyszerészeknek a Szent Atya, akinek segítő szerepe a háttérben marad. A napi rutin és a rejtett szolgálat jellemzi a gyógyszerészek munkáját is. Kevéssé látható az ő működésük, de annál fontosabb. Az ima és a szeretet gyakorlásával hétköznapi szentjeinké válhatnak ők. Nem elhanyagolható szempont a gyógyszerészek életében a szakmai hozzáértés, a diploma utáni szakképzés. Ők állnak közvetlen kapcsolatban a betegekkel, ők szabják személyre a megfelelő gyógyszereket és dózisukat.
La terza strada interessa la dimensione etica della professione sotto due aspetti, quello personale e quello sociale.
A harmadik fő szempont, amelyre a pápa rámutatott, a személyes és közösségi etika. Egyéni szinten a gyógyszerész nagy felelősséget hordoz, hiszen az általa kezelt gyógyszerek akár mérgekké is válhatnak. Folyamatos odafigyelésre van szükség, ahol mindig a páciens életét tartják szem előtt a maga teljességében. Az emberi életet szolgálják, és ez bizonyos esetekben magával hozhatja azt is, hogy megtagadják a szolgálatot lelkiismereti okokból. Ez nem hűtlenség, hanem éppen ellenkezőleg, megfelelő indok esetén szakmájuk iránti hűség. A lelkiismereti szabadságot nem szabad kérdőre vonni, figyelmeztetett a pápa. Az ártatlan és védtelen emberi életek kárára történt igazságtalanságok, az abortusz esetében Ferenc pápa mindig is nagyon világosan fogalmazott. Ez gyilkosság, amiben nem megengedett bűnrészessé válni. A mi kötelességünk az, hogy odaálljunk a nők mellé, és ne kelljen művi vetéléshez folyamodniuk, mert az valójában nem megoldás. A társadalmi igazságosság pedig gazdaságilag és etikailag fenntartható egészségügyi stratégiákat kíván meg. Nem érvényesülhetnek kizárólag pénzügyi szempontok a közegészségügyben. Más szóval a selejtezés kultúrája nem kezdheti ki a gyógyszerész szakmát. A pápa végül megköszönte a kórházi gyógyszerészek látogatását, és sok erőt kívánt mélyen emberi, méltó és olykor a színfalak mögött folytatott szolgálatukhoz, melyet csöndben és odaadóan végeznek.
Ferenc pápa üzenete a Rio de Janeiro-i megváltó Krisztus szobor felavatásának 90. évfordulójára. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával október 12-én kedden Ferenc pápa üzenetet küldött Orani João Tempesta, Rio de Janeiro érseknek, a Cristo Redentor, megváltó Krisztus szobor felavatásának 90. évfordulójára. A Szent Atya üzenetében a kitárt karú megváltóra utal, aki magához hív mindenkit, szemben azokkal, aki karba teszi a kezüket, jeleként a fenntartásnak és az elutasításnak. A Szent Atya osztozik Rio de Janeiro lakóinak örömében a megváltó Krisztus tiszteletére a Corcovado hegy tetején emelt szobor felavatásának 90. évfordulója alkalmából, és szívesen csatlakozik a hálaadásukhoz. A megváltó alakja kitárt karjaival megbékélésre és testvériségre szólítja fel az embereket Rio de Janeiro városában és szerte az egész országban. Ennek jegyében alkossanak olyan közösséget, amelyben senki nem érzi magát egyedül vagy elutasítottnak, akiket figyelmen kívül hagynak, akikről megfeledkeznek. Ezzel szemben a megváltó Krisztus kitárt karjai arra indítanak, hogy együtt építsünk egy igazságosabb, szolidárisabb és boldogabb világot. Ferenc pápa üzenete egyébként emlékeztet arra, hogy minden ember, iskolai végzettségétől vagy gazdagságától függetlenül rendelkezik olyas valamivel, amivel a maga részéről is hozzájárulhat az emberi testvériség építéséhez. Éppen ezért senki ne maradjon karba tett kézzel, hanem nyissa ki karjait mindenki előtt, ahogy azt a megváltó Krisztus mutatja. Ennek eléréséhez alapvető fontosságú az építő párbeszéd, mert az önző közömbösség és az erőszakos tiltakozás között mindig van lehetőség a párbeszédre. Párbeszéd a nemzedékek között, párbeszéd az emberek között, mert mindannyian emberek vagyunk, utal az üzenet a Fratelli Tutti enciklikára. A pápa reméli, hogy ezen a jubileumi napon megújul az egymás befogadása iránti elkötelezettség annak a mintájára, ahogy azt mindenek előtt Krisztus üdvözlő gesztusa jelenti, aki befogad mindenkit. Szobra a városban meghívja az ott lakókat, hogy közeledjenek hozzá, miként ő magazájuk. A Szent Atya továbbra is kéri az imáikat. A mennyei kegyelmek zálogaként az Aparecidai miasszonyunk a brazil nép anyja közbenjárására, a Szent Atya Krisztus nevében apostoli áldását küldi Rio de Janeiro városára, különleges módon azokra, akik részt vettek az október 12-én tartott hálaadó szentmisén.
Boldoggá avatják első János Pál pápát. Ferenc pápa engedélyezte a Szenti Avatási Ügyek kongregációjának az első János Pál pápa életéhez fűződő csoda dekrétumának kihirdetését, így a hívek körében oly szeretett pápa boldoggá avatása megvalósulhat. Ferenc pápa október 13-án délelőtt fogadta a Marcello Semeraro bíborost, a Szenti Avatási Ügyek kongregációjának prefektusát, amelynek során engedélyt adott az első János Pál pápa közbenjárásának köszönhető csodálatos gyógyulás dekrétumának közzétételére, azaz Albino Luciani boldoggá avatására. A hívek nagy szeretetének örvendő pápához fűződik egy 11 éves kislány csodálatos gyógyulása, aki súlyos, akut, gyulladásos encefalopatiában szenvedett és életveszélyes állapotban volt. Klinikai állapota nagyon súlyos volt, mindennapos epileptikus rohamai voltak. Életéért a kórház plébániájának hívei imádkoztak, Luciani pápa közbenjárását kérve gyógyulásáért. Első János Pál pápa mindössze 33 napig szolgált Péter utódaként, ugyanis 1978. szeptember 28-a éjjelén hirtelen és váratlanul elhunyt. Az őt segítő szerzetes nővér talált rá másnap reggel. Albino Luciani 1912. október 17-én született az észak-olaszországi Canale d'Agordóban. Édesapja a következő szavakkal indította útjára fiát a szemináriumba. Remélem, hogy amikor pap leszel, a szegények oldalán fogsz állni, mert Krisztus is mellettük állt. Albino Luciani egész életében ezekhez a szavakhoz igazította cselekedeteit. 1935-ben szentelték pappá, majd 1958-ban 23. János pápává választását követően Vittorio Veneto püspökének nevezte ki. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, amelynek iránymutatásait elhivatottsággal alkalmazta szolgálatában. Azokban az években, amikor a fogamzásgátló tabletta bevezetéséről folyt a vita, Luciani főpásztor az egyház nyitottságára buzdított a kérdésben, viszont 6. Pál pápa 1968-ban megjelent Humanae Vitae enciklikáját követően, amely a tablettát erkölcsileg tiltottnak nyilvánította, Luciani főpásztor népszerűsítette a dokumentumot és a pápai tanítást. 6. Pál pápa nagyra értékelte Luciani főpásztor tevékenységét, és velencei pátriárkának nevezte ki 1969-ben, majd 1973-ban bíborossá kreálta. Luciani bíboros a szegények támogatója volt, akit egyszerűségéről ismertek a hívek. Mindig is támadta a pénz gátlástalan felhasználását, több soron felszólalt ellene a luxust, a pénzpazarlást önzésnek és a szegények elleni érzéketlenségnek nevezve, amelynek kiszámíthatatlan következménye is lehetnek a társadalomban. Tanítása ma is aktuális. Albino Luciani evangéliumi egyszerűségben élt, kiváló kommunikátor volt, és teljes mértékben megvalósította életében mindazt, amit a híveknek tanított. Egyszerűség, támogatás, szegénység, Jézus irgalmához és gyengétségéhez való ragaszkodás. E szavakkal jellemezte Luciani pápa magisztériumát Stefania Falasca, a Boldoggá avatási eljárás viceposztulátora. Rövid, mindössze 33 napos pontifikátusa elég volt arra, hogy több millió ember szívébe belopja magát, akik alázatossága és a szegények védelmében mondott szavai miatt szeretettel voltak és vannak iránta ma is. Albino Luciani a János Pál nevet választotta magának pápaként, amellyel két elődjére, 23. Jánosra és Szent 6. Pálra emlékezett, valamint a II. Vatikáni zsinat tanítása megvalósításának folytatásaként. Pápává választását követően egy szerdai audiencia alkalmával szabadon mondott beszédében arról beszélt, hogy kisgyermekként megtapasztalta az éhezést. Életszentségének híre halálát követően gyorsan terjedt. A hívek imádkoztak hozzá és közbenjárását kérték, majd kezdeményezték Boldoggá avatását, amely egy alapos kivizsgálási folyamatot követően most valóra válhat.
Szolgálat. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 29. vasárnapra.
Szenvedéséről és feltámadásáról Jézus háromszor is beszél apostolainak. Az első közlésre Péter féltő elutasítással reagál, Jézus azonban kemény szavakkal visszautasítja emberek szerinti gondolkodásmódját. Másodszori beszéde után arról értesülünk, hogy a tanítványok nemigen értették szavait, de nem merték kérdezni őt. Majd az úton arról beszélgettek, hogy ki a nagyobb közülük. A harmadszori jövendőlés után most Zebedeus fiai kérnek maguknak kiváltságot helyet országa dicsőségében. Mielőtt Péter, a 12, majd Jakab és János érzéketlenségén és értetlenségén csodálkoznánk, vagy botránkoznánk, gondoljunk arra, hogy milyen gyakran megtörténik velünk is, hogy nem figyelünk oda igazán egymásra. Vagy ha a hozzánk szóló szavakat halljuk, és érteni véljük is, a másik ember üzenetét nem vagyunk képesek felfogni. Ehelyett a saját gondolatainkkal, elképzeléseinkkel és vágyainkkal vagyunk tele. Ennek következtében nem csak hétköznapi dolgokat érthetünk félre, hanem saját életünk rendeltetését, sőt, az emberiség történelmének egészét is. Az élet totális félreértésének lehetőségére figyelmeztet Fodor Ákos Játékszabály című haikuja. Mihelyt csatának tekinted az életet, el is vesztetted. pedig hányan vagyunk még, akik az iskolában a marxista történelem filozófia szemléletét tanulták, mely szerint az emberiség történelme nem más, mint osztályharcok története. Ha Marx következtetéseivel, a gondolataira épülő rendszerek ellentmondásossága és bukása miatt nem is értünk már egyet, sokan gondolják vagy érezhetik úgy, hogy osztályharcos diagnózisa mégiscsak helyes volt. Az életben maradásért folytatott küzdelem azonban nem csak a gazdaság és a politika, hanem az evolucionista biológia modelljében is megjelenik, amelyben az erősebb és rátermettebb kiszorítja a gyengébbet. Nem csoda tehát, ha a létünk gyökeréig ható szorongás miatt nagyok, erősek, hatalmasok szeretnénk lenni, mint a Jézushoz forduló Jakab és János is. Kérésükre a mester mégis meglepő türelemmel reagál. Felelete nem visszautasító vagy megszégyenítő. Közösségre hívja őket, amelynek lényege nem a végső jutalom, gazdagság, hatalom és dicsőség, hanem az ő sorsában való részesülés. Ennek része a szenvedés kelyhe, a halál és a feltámadás keresztsége, amelyet eléjük fog majd élni, és amelyben egy végső átalakulásra hívja meg őket is. Addig azonban, amíg ez a teljes átlényegülés megtörténik, addig ambícióikat újra kell értelmezni, céljaikat újra kell definiálni. Egy ilyen lassú átalakulás lehetőségére utalnak Rabindranath Tagore sorai. Aludtam, és azt álmodtam, hogy az élet öröm. Felébredtem, és láttam, hogy az élet szolgálat. Dolgoztam, és felfedeztem, hogy a szolgálat öröm. Az életet tehát nem feltétlenül kell csatának tekinteni, amit éppen ezért nyomban el is vesztünk. Létünket álmodhatjuk örömnek is, amiből felébredve belátjuk, hogy ez szolgálat. A szolgálatban pedig megélhetjük azt a derűt, amit vágyálmunkban megsejtettünk. A Szentírás azonban a szolgálatról nem csak valamilyen evilági, optimista humanizmus jól létének keretein belül beszél. A Bibliában az Isten szolgája név megtisztelő cím. Jahve azt nevezi szolgájának, akit arra hív meg, hogy szándékainak megvalósításában vele együttműködjék. Ebben az üdvtervben különleges szerepet kap a megtestesült fiú, aki különösképpen Isten szolgája. Ebben a címben megváltó küldetésének legtitokzatosabb szempontja tárul fel. Életáldozata ugyanis a kiengesztelődés szolgálata. Jézus atya iránti szeretete és a vele való együttműködése hárítja el azt az akadályt, ami az emberi bűnökből, vagyis az Isten szolgálat megtagadásából keletkezett. A szolgálat szónak ugyanis két ellentétes értelme van. Aszerint, hogy az ember Istenhez rendeltségét jelzi, vagy az embernek ember által történő leigázottságát, azaz a rabszolgaságot jelenti. Az üdvösség történet azt tanítja, hogy az ember felszabadulása az Isten szeretetére szabad szeretettel válaszoló önkéntes szolgálatából fakad. Ez az a feladat, amire Jézus meghívja az apostolokat és rajtuk keresztül minnyájunkat. Ennek a szolgálatnak a szépsége tárul fel Teréz anya életpéldájával hitelesített szavai nyomán, a csend, az ima, a hit és a szeretet összefüggésében. A csend gyümölcse az ima, az imádság gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet gyümölcse a szolgálat.
Szolgálat. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 29. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki adásunkat hallották. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.